Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, de először is a gyerekeket, akik idejöttek. Azt szeretném tőletek, gyerekek, megkérdezni, hogy szeretitek-e az állatokat? Igen? Szeretitek? Nagyon. Én is nagyon szerettem, amikor gyerek voltam. És vannak is állataitok esetleg? Kutya, vagy cica, vagy hasonló? Igen.
Kb. 3 is volt.
Aha.
Gyuri, Bogyó,
de még biztosan lesz. És tudjátok, hogy én mit sajnáltam, amikor gyerek voltam az állatokkal kapcsolatosan? Hát azt, hogy nem tudnak beszélni. Én olyan nagyon szerettem volna velük beszélgetni, nem csak játszani, de hát ők sajnos nem tudnak. Szerintetek tudnak az állatok beszélni?
Igen,
van amelyik tud? Volt olyan állat, amelyik már beszélt? Papagáj, igen. De olyan állat, amelyik értelmesen beszélgetett, mert ugye a papagáj az megtanul bizonyos szavakat, de nem tudja, hogy mit jelentenek. Volt olyan állat, aki beszélt. Egyszer egy szamár megszólalt emberi beszéd szerint. Tudtok erről? Bibliában van ez a történet. Volt egy proféta, Bálámnak hívták, ez nagyon régen volt, ezelőtt már, hát 3500 évvel körülbelül, és neki volt egy olyan esete, hogy elindult egy olyan útra, ő az Úr profétája volt, Istennek a profétája volt. Isten profétája az, aki Isten szolgálja, aki Isten üzenetét átadja az embereknek. És Bálám egyszer elindult egy olyan útra, amit Isten nem szeretett volna. Az ő szamarával indult el, volt egy király, a moábiták királya, aki nagyon sok pénzt ígért neki, hogyha megátkozza Izrael népét, és Bálám tudta, hogy Isten ezt nem szeretné, de nagyon-nagyon szerette volna a sok pénzt. És ezért gondolkodott magába, hogy mit tegyen, az jutott eszébe, hogy hát elmegyek oda, aztán valahogy megpróbálom úgy intézni a dolgokat, hogy nem átkozom meg az Izrael népét, mert azt tudta, hogy Isten azt nem engedné meg, de hát ha valahogy a pénzt mégis meg tudná szerezni. De a Jóisten ezt nem akarta. Jóisten nem akarta, hogy egyáltalán el is induljon erre az útra. De Bálám annyira szerette volna, hogy elindult az ő szamarával, és Isten elküldte az ő angyalát, és odaállította az útra Bálám elé, hogy hát, ha Bálám megáll, és meggondolja magát, és visszafordul. De Bálám nem akart visszafordulni, viszont a szamár, ő meglátta az angyalát, és megállt. Bálám meg annyira elvakult az ő kívánságától, hogy ő menni akar tovább, úgyhogy dühében a szamarat megverte. Aztán az angyal elment, Bálám továbbment a szamárral, és egy későbbi ponton újra odaállt az angyal Bálám elé, és a szamár újra megállt. Bálám újra megverte a szamarat. És ez harmadszor is megtörtént, és ráadásul az angyalnak már egy kivont kard is volt a kezében, és Bálám még mindig nem látta ezt az angyalt, annyira csak a pénz járt az eszében, hogy nem is nézett fel, és ekkor történt az, hogy a Jóisten még egy csodát tett, mégpedig azt, hogy megszólalt a szamár. Emberi hangon, és azt mondta Bálámnak, ezt a Mózes 4. könyve 22. fejezetében olvassuk, így szólt Bálámhoz, mit vétettem néked, hogy immár háromszor vertél meg engem? Ti mit csinálnátok, hogyha egyszer egy szamár megszólalna nektek emberi hangon? Emberi. Te nagyon bátor vagy. Tudod, hogy én mit csinálnék, hogyha megszólalna egy szamár? Ha megszólalna egy szamár, akkor én futnék. Valószínűleg úgy, ahogy a lábam bírná, mert ilyet az ember ugye ritkán lát. Hát Bálám nem futott el. Bálám ezt egészen természetesnek vette, még ez sem tudta őt megindítani, annyira még mindig a pénz járt az eszébe, és így válaszolt a szamárnak, hát azért vertelek meg, mert megcsúfoltál engem. Ha fegyver volna a kezemben, még meg is öltelek volna téged. Igen, ám, de a szamár nem hagyta annyiba, mondta neki, hogy nem a te szamarad vagyok én, amelyen járni szoktál, amióta megvagy minden napig? Szoktam én veled eképpen cselekedni? Mármint, hogy megállok? És mondta neki Bálám, hogy nem. De Bálámnak még mindig nem tűnt fel, hogy itt valami nem stimmel. Ugye ebből az látszik, ebből a történetből, hogyha valaki valamit nagyon-nagyon szeretne, akkor még a csodák sem tudják megállítani. Ő még mindig menni akar előre és előre, hogy az ő vágyát valahogy megszerezze. Igen, ám, de ekkor Bálám végül meglátta az angyalt maga előtt, és az angyal végül megszólalt, és mondta neki, hogy hát engem az Isten küldött, és az Úr nagyon haragszik, amiért te erre az útra elindultál, és hogyha a szamár meg nem állt volna, akkor lehet, hogy meg is öltelek volna téged. Úgyhogy Bálám ekkor megszeppent. Igen, ám, de ezután az angyal valami különöset mondott neki. Mit gondoltok, hogy mit mondhatott neki az angyal, hogy menjen tovább ezen az úton, vagy menjen vissza? Hogy menjen vissza, ugye? Na most ez az érdekes a történetben, hogy miután az angyal megszitta őt, és azt mondta, hogy talán még meg is öltelek volna, hogyha a szamár nem áll meg, ezután mégis azt mondta neki, hogy akkor menj tovább. És mit gondoltok, hogy miért mondta neki ezt az angyal? Nagyon jó. Majdnem, de nagyon közel jársz hozzá. Azért mondta neki ezt az angyal, mert a Jóisten nem szereti azt, hogyha valaki valamit nem meggyőződésből tesz. Ő azt szerette volna, hogyha Bálám magától fordul vissza. Hogyha magától jön rá arra, hogy az az út, amelyiken elindult, az nem helyes. És ő dönt úgy, hogy visszafordul és visszamegy. De Bálám nem akart visszamenni. És ezért az angyal megengedte neki, hogy rendben, ha te olyan nagyon akarod, akkor menjél, te meg fogod látni a következményeit, ahogyan te mondtad nagyon helyesen. És ebből ti is tanulhattok ám, mert most még gyerekek vagytok, és lehet, hogy a szüleitek sokszor nem engednek meg dolgokat, amit ti nagyon szeretnétek, de valójában a szüleitek is azt szeretnék, hogyha ti nem azért nem tennétek meg dolgokat, mert ezt megtiltják nektek, hanem azért, mert ti magatok tudjátok, hogy az nem helyes. És mennyire örülnének neki, hogyha egyszer ti mondanátok, hogy ezt nem csinálom meg, mert tudom, hogy ez nem jó, és nem kellene rátok szóljanak. Ugye? Ez lenne az igazán jó. Köszönöm, hogy itt voltatok, visszamehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, mai ige hirdetésünk alapigéjét János Evangélium a 14. fejezetéből olvasom. János Evangélium a 14. fejezet a 30. versében így szól az Úr igéje. Jézus mondta ezt a tanítványainak: nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Milyen különös, hogy Jézus sátánt világ fejedelmének nevezi. Elismeri az ő hatalmát. Pedig jól tudja, hogy ezt a hatalmat sátán csalással és hazugsággal bitorolta. Nem az övé volt eredetileg, az ember, aki bűnbe esett, ő játszotta át az ő kezébe. És sátán hatalma addig tart, amíg az ember aláveti magát, ez ugyanúgy van, mint a politikában. A politikusokat mindig a nép választja meg, és addig maradnak hatalmon, amíg a nép szolgálja őket, amíg a nép ezt jónak látja. És az emberiség ezt teszi, életével, értékrendjével, döntéseivel fejedelemmé teszi sátánt maga felett. És így valóban ő a világ fejedelme. Még akkor is, hogyha Isten nem neki szánta ezt a hatalmat. A Biblia szerint sátán emberölő volt kezdetektől fogva. Az embernek az elhitetése és tönkretétele a célja. És felismerülhet bennünk a kérdés, hogy akkor vajon mi az oka annak, hogy nem végez nagyobb rombolást? Hiszen alapvetően az emberiség fejlődik, egyre több ember él a Földön, technikai, műszaki fejlődés látható sok tekintetben, és hogyha a Bibliából azt halljuk, hogy emberölő volt kezdetektől fogva és nagy hatalma van, akkor az ember azt gondolná, hogy azért itt valami nagyobb pusztítást kellene, hogy véghez vigyen. Mi az oka ennek, hogy ez nem így történik? Elsősorban azért, mert sátán uralkodni szeretne. Az ő istenellenes birodalmát szeretné fenntartani, és nem önmagában az ember pusztítása a célja, hanem az Isten országát szeretnék írtani erről a földről. Az embert ehhez eszközül használja, de hogyha ez az eszköz végül erre az eszközre nincs szüksége, akkor el fogja dobni. És az ember nem tud róla, egyszerűen csak éli a maga életét, és nem tud róla, hogy sokszor milyen nemtelen célokhoz válik eszközzé. De van egy másik oka is annak, hogy bármit nem tehet meg, bár ő a világ fejedelme, de ő is az Isten hatalma alatt áll. Nem tehet bármit. Sokan félnek Sátántól, az ő pusztító hatalmától, az okkult jelenségektől, a démoni erőktől, amelyek valóban sokszor jelen vannak az életünkben, és mi magunk is néha megtapasztaljuk. És az embernek összeszorul a gyomra a szíve, hogy hát vajon bármit tehetnek velünk, és akárhová taszíthatnak. Ez nem így van. Sátán csak engedéllyel teheti azt, amit tehet, és a démonok is engedéllyel tehetik azt, amit tehetnek. Isten hatalma áll mindenek fölött, és Isten az embert nem szolgáltatja ki. Addig, amíg az ember bármilyen kis, pici mértékben Istenbe bízik, és ő belé kapaszkodik, Isten soha nem fogja őt kiszolgáltatni a sötétség erőinek. Csak addig a mértékig történhet ez meg, amíg Isten ezt megengedi. Egy valakit mégis kiszolgáltatott teljes mértékben a sötétség erőinek. Egy ember volt, akivel ezt megtette. És ez Jézus Krisztus volt. Jézus soha nem követette el bűnt, de a világ fejedelme mégis rátehette az ő piszkos kezeit, és azt tehetett vele, amit akart. És Jézus tudta, hogy ez be fog következni. Tudta, hogy erre kerül sor. És az utolsó vacsoránál, amikor Júdás felállt és kiment a tanítványok közül a teremből, akkor Jézus tudta, hogy azok a bizonyos utolsó események elkezdődtek. Annak a rettenetes forgatókönyvnek a jelenetei, mint egy láncreakció beindultak, és ez nem ér véget csak akkor, amikor a keresztfán ő meg fog halni. És ekkor mondta a tanítványoknak, hogy ímé jön a világ fejedelme, közeledik, engedélyt kapott rá, hogy bármit tehet velem, de én bennem nincsen semmije, rajtam nem fog fogást találni. Találkozunk-e még a Szentírásban olyannal, hogy valakiért eljött a világ fejedelme? Olyan értelemben, ahogyan Jézusért, olyan értelemben nem. Így olvassuk Ézsaiás 46.3-ban, hallgassatok rám Jákob háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségtekig én vagyok az, és megőszülésektig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom. Én viselem, és megszabadítom. Milyen szép ez az ígéret, nem? Isten megígérte, hogy aki ő benne bízik, azt egész életében hordozni fogja. Vénségéig, megőszüléséig ő hordozza, és ő szabadítja meg minden bajától. Ő zárja le a szemeit, ha majd eljön az az idő. Ő van vele a haláltusájában. Isten az embert nem hagyja el. Mindenkit hordoz, mindenkit hordozni szeretne, csak aki őtőle fordul el, az került őtőle távol, de aki benne bízik, az valamilyen módon mindig érezni fogja az ő jelenlétét. De megengedi a próbákat, és ez az, ami minket sokszor elbizonytalanít, hogy vajon ott van-e Isten, vajon jelen van-e Isten most is, mert a próbák azok nem jók, azok kellemetlenek, azok rosszak. Attól próba, hogy az embert megpróbálja, az embernek olyan terheket tesz az emberre, amit mi nehezen, vagy pedig nagy erőfeszítés és sok szenvedés árán tudunk elhordozni. Próbákat mindannyian éltünk már meg. Vannak, sokféle próba van, vannak próbák Istentől. Így olvassuk a Zsoltárok 11-ben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait, az Úr az igazat megpróbálja. Az Úr az igazat mindig megpróbálja. Miért próbálja meg az igazat? Azért, mert a hitünk az csak a próbában tud erősödni. Ha nincs próba, akkor a hitünk nem erősödik. Egyrészt a próbában erősödik a hitünk, másrészt pedig a próbában derül ki, hogy mekkora a hitünk. Az embernek szüksége van a próbákra. Bármilyen nehéz ezt elfogadnunk, de kellenek a próbák. De nem csak Istentől vannak próbáink emberektől is. Sajnos a bűnvilágában nagyon sok emberi szomorúság és emberi szenvedés van, és mi magunk is sokaknak okozunk nehézséget, és sokaknak okozunk próbát, és nekünk is okoznak mások próbát. Vannak olyan próbák, amelyeket mi magunknak okozunk, amelyeknek nem kellene, hogy megtörténniük, de megtörténnek, mert hozunk rossz döntéseket, amelyekkel magunkra szakítunk sokféle nehézséget és próbát. De vannak igazán nagy hitpróbák, olyan hitpróbák, amelyek talán csak egyszer történnek az ember életében, és olyanok, mint egyfajta záróvizsga, ahol az Isten kideríti, hogy vajon egy egész élet munkája, egy egész élet küzdelme egy ember életében hová vezetett. Ilyen például az Ábrahám próbája a Mória hegyén, amikor Isten kérte, hogy az ő fiát áldozza fel. És Ábrahám ezt a próbát sikeresen teljesítette. Minden próba nehéz és fájdalmas, de azok a próbák a legnehezebbek, amikor Sátán kéri ki az embert, és ő veszi kézbe az embert. És voltak ilyen próbák is, talán a legismertebb ilyen eset az a Jób esete, amikor Jóbot Sátán egy rettenetes próbára kérte ki, ismerjük a történetet, most nem is részletezem, de nem csak Jóbhoz jött el ilyen értelemben Sátán, hanem eljött a 12 tanítványhoz is. Így olvassuk Lukács evangélium 22. fejezet 31. versében, mondta pedig az Úr, Simon, Simon, ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy ne fogyatkozzék el a te hited. Péter miatt emlékszünk erre az igére, de ott van benne, hogy kikért titeket, hogy megrostálja, mint a búzát. Nem csak Pétert kérte ki, hanem mind a 12 tanítványt. Márk 14-ben olvassuk kicsit részletesebben ezt a leírást. Mondta nékik Jézus, ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek fogok felmenni Galileába. Péter pedig mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked, hogy ma ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szólana, háromszor tagadsz meg engem. Ő pedig annál inkább erősítette, ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többiek is. Nem csak Péternek volt ez egy nagy próba, ez a többieknek is próba volt. Sátán kikérte őket, hogy megrostálja, mint ahogy a búzát szokták rostálni. És néhány tanulságot megemlítenék ezekkel a kikéretésekkel kapcsolatosan. Mind a Jób, mind a 12 tanítvány kikéretése kapcsolatosan. Azt láthatjuk, hogy itt valóban Isten átadta őket Sátán kezeibe. És nagyon messzire elmehetett az ellenség. Erejükön felül meg tudta őket kísérteni. Jóbtól azt látjuk, hogy mindenét elvette, a gyerekeit, a vagyonát, az egészségét is, egyedül csak az életét nem vehette el. A tanítványoknál is azt látjuk, hogy az életüket megkímélte, de ami számukra a legfontosabb volt, Jézus, akiben ők bíztak, mindenüket elhagyták, és követték Jézust, és ez volt az egyedüli bizodalmuk, ez volt a jövőjüknek az áloga, és most Jézus tűnt el a szemük elől. Óriási próba volt számukra ez, hogy most mi fog velük történni, egyáltalán mi lesz most tovább. Mi lesz az evangéliummal, amit ők tanultak Jézustól? Nem tudták, hogy hogyan tudják ők ezt továbbadni. Egyáltalán az egész nem hazugsága, miután ugye Jézus meghalt, de még ebben a pillanatban nem támad fel. A támadás minden tekintetben övön aluli volt. Sátán pontosan tudja, hogy kinek hol van a gyenge pontja. Jobbnál azt olvassuk, Jobb 3.25-ben így mondta Jobb, amitől remegve remegtem, az jött reám, és amitől rettegtem, az esett rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám. Milyen különös, Jobb nem beszél arról, hogy mitől félt. Gyaníthatjuk, hogy talán a gyerekei elveszítésétől félt a legjobban. És ez jött rá, ez történt vele. Sokszor az ember azért keresi Istent, mert abban reménykedik, hogy azok a terhek, amelyek olyan nagyok, hogy én nem tudnám elviselni, azoktól majd engem megóv. És mi van, hogyha nem óv meg tőlük? Ez egy rettenetes próba. Hogyha az ember felkészületlenül kerül az ellenség kezébe, akkor ezen a próbán elesik. És Jobb megállt ezen a próbán, biztosak lehetünk benne, hogy jó Isten nem szívesen és nem jó kedvében engedte meg ezt a próbát. Olvassuk is azt, hogy Sátán kikérte, kísértette őt, és azt mondja, rávettél engem, hogy megverjem. Isten nem szerette volna, hogyha Jobbal ez történik. És biztosak lehetünk, hogy a 12 tanítványjal sem szerette volna, hogyha ez történik. De valamiért megengedte. És ezeknek az embereknek ekkorra fel kellett készülniük arra, hogy erejükön felül való próbát el tudjanak viselni. Tegyük fel a kérdést, vajon értünk egyszer eljön-e a világ fejedelme? Vagy csak az igazán nagy hitű hithősökért jön el? Vajon Isten minket megóv-e egy ilyen nagy próbától, vagy nem óv meg? Egy kicsit szívszorító ez a kérdés, tudom, de érdemes rajta elgondolkodnunk. Vajon feltételezhetünk-e Sátán részéről olyan jó indulatot, hogy a zsákmányáról könnyedén lemondjon, akit valaha az ő kezében tartott, és most elveszítette, mert ő Istenhez fordult? Akkor onnantól kezdve az embernek teljes biztonsága van Isten kezében, vagy valamikor Sátán kikérheti őt is. Én azt hiszem, hogy Sátán követelni fogja a Jussát. Abban biztosak lehetünk. Ő gyűlöli Jézust, és nem akarja megengedni, hogy bármi, ami az övé volt, az Jézus tulajdonába kerüljön. Amit megtehet, azt meg fogja tenni. És Isten a nagy küzdelmet szabályosan fogja vívni. Ugye kevesen szoktunk arra gondolni, és keveset, hogy Sátán egy teremtmény. Isten teremtette őt. Ő adott neki életet, ő adott neki intelligenciát, ő adott neki erőt. És ő az, aki fenntartja őt a mai napig. Ő ad neki minden nap erőt ahhoz, hogy az Isten ellenes terveit és az ő Istent gyalázó tevékenységét elvégezhesse. Az ember nem is érti, hogy ez hogyan lehet. Isten ezt miért teszi? De megteszi, mert szabályosan küzd. Nem erőből küzd, hanem azért teszi meg, azért adja meg neki, hogy bizonyíthassa az igazát, hogy kiderüljön, hogy mi az igaz, amit az ellenség állít, vagy amit az Isten állít. És hogyha Isten szabályosan küzd, akkor valamikor meg kell engedje azt is, hogy ami az ellenségi, ami a világ fejedelméi, ami mi bennünk van, azért egyszer eljöjjön, és azt elvihesse. És kérdés, hogy bennünk talál-e valamit? Jézus azt mondta, hogy én bennem nincs semmije. De vajon mi bennünk van valamije? És mi az, amije van? Mert hogyha az övé, akkor talán jogosan jön érte. Ha nem az övé, akkor nincs mit keressen. Biztosak lehetünk benne, hogy Isten nem enged át senkit az ő kezeibe addig, amíg a lelke fel nem készült erre. És Isten mindent meg fog tenni, hogyha erre sor kerül, akkor az ember lelke készen álljon egy ilyen kikéretésre. De végtelenségig nem tarthatja vissza azt, hogy az ellenség megvizsgáljon bennünket, hogy van-e bennünk valamilyen, vagy nincs bennünk valamilyen. Mit jelent az, hogy Sátánnak, a világ fejedelmének van bennünk valamilyen? Jézusban nem volt semmije. Valami olyan dologról van szó, ami által fogást talál rajtunk, ami által meg tud kísérteni, és akár földre tud kényszeríteni. Mi lehet ez? Ugye a válasz az könnyű is, és nehéz is egyben, mert tudjuk, hogy Istentől egyedül a bűn az, ami minket elválaszt. Ami nem bűn, az nem a sátáné. Vajon milyen bűnről van itt szó? Az embernek az elrendezetlen bűnei lehetnek ezek? Biztosan, hogyha az embernek elrendezetlen bűne van, akkor azt az sátánnak a birtok joga azt elvinni, tehát az biztos, hogy akkor az ő területe. De nézzük csak meg, hogy vajon Jobbnak és a tanítványoknak voltak-e elrendezetlen bűneik. Jobbnál azt olvassuk, azt mondja az Úr, hogy fedhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Bár Jobb említi, hogy ő bűnös ember, ő bevallja, hogy neki voltak bűnei, de Isten előtt igaz. Az azt jelenti, hogy Jobbnak nem voltak elrendezetlen bűnei. Ha lettek volna, akkor Isten ezt nem jelentette volna ki róla. A tanítványoknál is azt látjuk, hogy az utolsó vacsoránál történt ez a beszélgetés, közvetlenül a lábmosás után. És emlékeztek, hogy mit mondott nekik Jézus a lábmosást követően? Mindnyájan tiszták vagytok, egy valakit kivéve. Nekik sem volt elrendezetlen bűnük Istennel. Mégis, amikor rájuk szakadt ez a próba, akkor mindnyájan megbotránkoztak. Így mondta Jézus, hogy mind megbotránkoztak én bennem. És Péter még el is árulta, és Júdás is őt. Tehát, hogyha nem egy elrendezetlen bűnről van szó, ami bennünk van, ami által a világ fejedelme meg tud bennünket ragadni, és el tud ejteni, hát akkor mi az? Ugye gondolhatunk esetleg a bűnre való hajlamra, ami a mi természetünkben van. Róma 7-ben olvassuk, hogy látok egy törvényt az én tagjaimban, ami rabul állt a bűnnek. Mindenkiben benne van, kivétel nélkül. Ez az, ami minket vonz lefele, ami húz lefele, ami miatt képtelenek vagyunk igaz módon élni. Vajon ez lehet az a bizonyos dolog, ami az emberben lehet, ami a világ fejedelmének a tulajdona? Jézus azt mondta, hogy én bennem nincsen semmije. Jézusnak volt bűnre való hajlama? Volt. Jézus ugyanolyan testben volt itt, mint mi. Mindennen megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve, hogy nem vétkezett. Tehát Jézusnak is volt bűnre való hajlama. Mégsem talált ő benne semmit a világfejedelem. Hát akkor most végképp bajban vagyunk, hogy mi lehet az, amit mi bennünk találhat. Olyan dologról van szó, ami nem egy formális elkövetett bűn, hanem egy rejtett valami a mi életünkben, ami nem bűn, de mégsem az Istené. Amit mi kincsként őrzünk és ragaszkodunk hozzá, és nem is tudjuk, hogy ez nem az Istené. Viszont ha Sátán eljön és ezt megragadja, akkor ezáltal minket bele tud vinni a valóságos bűnbe. Mert ez az övé. Ez az ő területe. Itt ő az erős, és ezen keresztül meg tud minket fogni. Péter esetében az ő benne levő gyávaság volt az, ami hirtelen feltámadt. Amiről Péter nem tudott. Ő azt gondolta, és komolyan gondolta, hogy Jézus oldalán, hogyha kellett volna küzdenie, akkor ő bátran meg is halt volna, és ez biztosan megtette volna. Csak azzal nem számolt, hogy mi van akkor, hogyha Jézus nincs ott. És Jézus eltűnt az ő szemei elől. És jött az ellenség, jött a csőcselék, jött a nép, feldühödve, gyűlölettől felszítva, és Péternek inába szállt a bátorság. Itt már csak az életét és az ő, úgymond, becsületét próbálta menteni. Péter nem tudta, hogy gyáva. Így tudta meg, hogy elesett. Nem tudta, hogy mi van benne. Jób életében mi lehetett az, amit Sátán esetleg megtalált, ami nem az Istené volt, hanem a világ fejedelmé. Jób nem vétkezett. Kimondta, Isten is kimondta, hogy az én szolgám igazat szólt. De mégsem volt teljesen tiszta ez a kép, mert bár kimondta, hogy az Úr adta, az Úr elvette, és áldott legyen az ő neve, de azt is kimondta, hogy amitől a legjobban félt, amitől a legjobban rettegett, az bekövetkezett rajta, és perelni kezdett az Istennel. A perlés az nem lázadás, de mégis egyfajta elrendezetlen dolog. Valami egyensúlyvesztés, ami jobban volt, amivel nem tudott megnyugodni, amiben nem tudott beletörődni. És Istentől várta a választ. Nem lázadt felelene, de nem volt benne békesség. Jobb aránytalannak érezte a büntetést az ő elkövetett bűneihez és gyengeségeihez képest. Ő a barátaival, amikor beszélt, akkor azt fejtegette, hogy hát nincs olyan bűnöm, amivel Isten ellen vétkeztem volna. A barátai pedig azt próbálták rábizonyítani, hogy de van, ezért kaptad ezt a sok mindent. De jobban is ott volt, hogy én tudom, hogy nincs, de akkor miért van ez a nagy csapás? Miért ez az aránytalanul nagy büntetés? Jobb remélt még valami kevés jót az élettől. Úgy gondolta, hogy ő Isten szolgálja igaz szívvel, és talán az Isten is megadja neki, hogy békességben éljen ezen a földön, és ezt nem kapta meg. Jobban ez volt az a gyengeség, hogy ő még azért valamit várt Istentől, amit ő szeretett volna, amit ő gondolt jogosnak, és ez nem Istentől volt. Mert Istentől ajándék származik, de nem az, amit mi szeretnénk, hanem amit ő akar nekünk adni. És mi lehet mi bennünk az, ami a világ fejedelmé? Nagyon sok minden, ami nem bűn. Ugye az ember azt mondja sok mindenre, hogy hát most ezt megteszem, de hát ezt miért ne tehetném meg? Hát ez nem bűn. Végül is nem követek el bűnt. De nem gondolkodom azon, hogy vajon Isten ezt hogyan nézi. Ez az ő kedve szerint van, az ő szép érzéke szerint van, vagy nem. Olyan dolgok ezek, olyan belső gyengeségek, kívánságok, vágyak, belső félelmek, függőségek, amelyek bennünk vannak, amelyeket Sátán fel tud használni ellenünk, ezek mind minket a világhoz kötnek, ehhez a világhoz. Sokszor nincs róluk tudomásunk. Nem is tudunk róluk, hogy ott vannak, csak akkor, amikor valahogy ez felszínre jön. A világ fejedelme nagyon jó megfigyelő. Pontosan ismer mindenkit, és mindenkinél tudja, hogy mi a gyengéje. Tudja, hogy hol lehet behatolni, és hol lehet őt földre teríteni. És ezt számtalanszor megteszi mindannyiunkkal. De legfőképpen azt tudja, mint jó megfigyelő, hogy mi az, ami még Istennél is fontosabb. Amiről nekünk aztán végképp nincs tudomásunk. Akkor tudjuk csak meg, hogy mi az, hogyha hirtelen elveszítjük. Éreztetek már olyat valaha, hogy valami nagy veszteség után azt gondoltátok, hogy most már ez sincs, így már nincs értelme élnem. Eddig még úgy volt, amiért küzdeni. Volt valami perspektíva az életemben. De most még ez az utolsó is eltűnt. Most már úgy érzem, hogy már tényleg nincs értelme. Ezek azok az érzések, ezek azok a belső félelmek, vágyak, amelyekhez úgy ragaszkodunk két kézzel, ami nekünk kell, és nem akarjuk elengedni, és nem vesszük észre, hogy ezek valójában fontosabbak Istennél. Vannak súlyos csapások. Van, amikor az ember elveszítjük a szeretteinket, vagy elveszítjük az egészségünket. Igen, az ember valóban ilyenkor elcsügged, és nehéz lemondani nagy értékekről. És nem arról van szó, hogy az embernek ezeket örömmel kellene üdvözölni, az ilyen szörnyű dolgokat. Nem erről van szó. Nyilván mindenkit megviselnek a csapások. De vannak sokkal jelentéktelenebb dolgok is, amelyekhez nagyon tudunk ragaszkodni. Ugye ismerik a gazdag ifjú esetét, akit a pénz tartott fogva. Az sem volt bűn, hogyha valakinek sok vagyona van. Ugye ez sokszor vita szokott lenni, hogy hát akkor most mindannyiunknak szét kell osztanunk az összes vagyonunkat. Nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy ott abban az esetben a gazdag ifjúnak a pénz, a vagyon fontosabb volt Istennél. De nem csak a vagyon. Talán ennél azt mondhatjuk, hogy hát ez minket annyira szerencsére nem kísért, de vannak egyéb dolgok. Van olyan ember, aki, ismertem olyan embert, aki nagyon aktív volt. Az élete abból állt, hogy állandóan szolgált, rohangált jobbra-balra, mindenkinek ez segített, az segített, és egyszer egy baleset következtében mozgáskorlátozottá vált. Olyan mély depresszióba esett, hogy tulajdonképpen az Isten hitét is majdnem elveszítette. Pedig utána kigyógyult a betegségéből. Neki ez a fajta aktivitás elveszítése volt egy olyan pont az életében, amit nem tudott feladni, ami nélkül nem tudta elképzelni az életét. Sokan vagyunk úgy, hogy az egészségünket nem akarjuk elveszíteni, és nem is tudjuk elképzelni, hogy mi lesz, hogyha elveszítjük. És ugyanakkor meg vannak emberek, akik tolószékben élik az életüket, vagy ágyban, és akik meglátogatják őket, azokat erősíti a beteg. Honnan van nekik ehhez erejük? És miért van az, hogy másnak meg nincs? Egy apró kis egészségkárosodás is felborítja az egész lelki egyensúlyát. Van, akinek a családja, a gyerekei olyan fontosak. Vannak gyakorló szülők, és egy gyerek az tényleg Isten ajándéka. Vannak szülők, akik teljesen feloldódnak a gyerek nevelésében, és amikor a gyerekek elmennek otthonról, akkor egy rettenetes magány tör rájuk, és nem találják az életük célját és értelmét. És sokszor ilyenkor próbára tétetik az embernek a hite, hogy akkor most hol van az Isten? Miért nincs most erőm? Miért vagyok depressziós? Van, akinek a boldogság, a földi boldogság, a boldog párkapcsolat, a szerelem, egy szép házasság az, amiről semmiképpen nem akar lemondani. És nagyon sok magányos ember van, nagyon sok rossz házasság van a világban, és ez természetes igénye az embernek. Isten az embert úgy teremtette, hogy nem jó neki egyedül élni. De hogyha ez nem adatik meg, akkor vajon nem botránkozunk meg Istenben? Nem csalódunk? Ugye Isten adja ajándékba a családot is. Isten adja ajándékba a földi boldogságot is. A kérdés az, hogy én elfogadom-e az ő kezéből, amit ad, vagy pedig én mondom meg, hogy mit adjon. Mert a kettő első látása nem ellentétes egymással, attól, hogy nekem van egy boldog családi életem, és van Isten hitem. De hogyha nincs boldog családi életem, akkor mi lesz kísértésem? Azt fogom mondani, hogy hát ő tudja, hogy mennyire fontos ez nekem. Hát akkor miért nem adja meg? És lehet, hogy fellázadok. Mert lehet, hogy azért nem adja meg, mert tudja, hogy ez az, ami fontosabb nekem, mint Isten valójában. De van másfajta gyengeségünk is. A szokások például. Nem is gondolnánk, hogy a szokások mennyire fontosak tudnak lenni egy ember életében. Én megszoktam, hogy ezt így csinálom. Miért baj ez? Megszoktam, hogy hogy étkezem, megszoktam, hogy hogy öltözködöm, megszoktam, hogy kikkel barátkozom, megszoktam, hogy milyen zenét hallgatok. Hát ez nem bűn. Bűn ez? Bűn valami jóra vágyni, valami kellemesre vágyni, hát én senkit nem bántok ezzel. Én így érzem jól magam. Az ízlés, ugye? Mindannyiunknak van ízlése. Isten az embert személyiségnek teremtette, és mindenkinek adott szép érzéket, adott arra képességeket, hogy szépé tegye a maga környezetét, és maga is jól érezze benne magát. És mindenkinek van valamilyen ízlése. Ragaszkodunk is ahhoz, hogy mi a magunk ízlése szerint éljünk, magunk ízlése szerint öltözködjünk. De vajon ezek mind jók? Vajon ezekre Isten hogy tekint? Tudtok ti arról, hogy Istennek is van ízlése? És neki is vannak szokásai? Sőt, Istennek is van szép érzéke. Gondolom, ezt senki nem is vitatja, hogyha szétnézünk a természetben, és látjuk ezt a sok csodálatos virágot, növényt, állatot. De Istennek van arra is elképzelése, hogy hogyan látja szépnek az embert. Sőt, még az öltözködésére, és még az ékszerviselésre vonatkozóan is van elképzelése. Itt van ebben leírva. Lehet, hogy tudunk róla, de a szokás hatalom az ember életében, és mi ragaszkodunk a magunk elképzeléséhez, és nem tudjuk, hogy ez nem az Istené. Nem tudjuk, hogy ez a világ fejedelmének a tulajdona, ami bennünk van, ami minket a világhoz köt. Ugye, ami a világ fejedelmének a tulajdona, az valamilyen módon mindig minket a világhoz köt. A világ szokásai szerint, a világ ízlése szerint, a világ elképzelései szerint, a világi normák szerint szeretnénk boldogok lenni, és ezekhez ragaszkodunk két kézzel, mert nem bűnök. Ezek nem bűnök. Egy vágy az miért lenne bűn? Csak nem az Istené. A világ fejedelmének a tulajdona. Máté 16:25-ben így olvassuk, mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Az életünk, mi a mi életünk? Gondolkodtatok már ezen? Mi is a mi életünk? Mi az, amit mi elveszítünk? A mi biológiai életünkről van szó vajon? Egyszer hallottam egy olyan esetet, második világháborúban, tenger alatt járóban, hát zajlott a csata, és ilyen mélytengeri bombákkal próbálták a tengeralattjárót megsemmisíteni az ellenség. És a legénység bent, abban a kis lukban hallotta, hogy kint ezek a nagy robbanások a vízben hallatszottak, és megrázták az egész hajót. És síri csendben, fegyelmezetten végig ülték azt a közvetlen életveszélyt, amíg ez történt. És senki nem esett pánikba, senki nem lázadt fel, igazi bátorsággal csinálták végig. És amikor elmúlt a veszély, akkor egymás torkának estek egy szál cigarettáért, vagy azért, mert valaki tiszteletlenül beszélt a másikkal. Mi a mi életünk? Az a mi életünk, ami számunkra a legfontosabb, és ami a legfájóbb, ha elveszítjük. Ez a mi életünk. Nem a biológiai életünk, azt senki nem félti. Persze bennünk van az életösztön, és nem akarjuk elveszíteni. Az igazi életünk az, ami számunkra a legfontosabb, ami nekünk erőt ad. Amikor mi reggel felkelünk, és elmegyünk, hogy végezzük a dolgunkat, és eszünkben van, hogy majd ezt csinálom, majd azt csinálom, és ez nekem erőt ad, motivál, az a mi életünk. Az, ami nem ad erőt, az nem az én életem, azt nem akarom, az engem nem foglalkoztat, az más. Az az én életem, ami számomra a legfontosabb, ami nélkül nem akarok élni. És hogyha ez a világhoz köt engem, akkor ez a világ fejedelmének a tulajdona. Hogyha pedig a mennyhez köt engem, akkor az Isten tulajdona. Hogyan tudunk megszabadulni attól, ami a világ fejedelméi? Ez a nagy kérdés. Hogyan tehetünk le valamit, ami ennyire fontos, és sokszor nem is tudunk róla, hogy mi van bennünk. Az ember nem is ismeri magát. De főleg azt nem tudja, hogy ezt én bálványként fogom magamban, és nem engedem el. Itt az ember a saját erejénél nagyobb erőkkel találkozik. Itt csak Isten tud minket ebből megszabadítani. Dávid felismerte az ő állapotát. Dávid, amikor megbánta az ő nagy bűnét, akkor neki valószínűleg nem az volt a legnagyobb trauma, hogy ő mit követett el, hanem az, hogy hogyan jutottam én ide. Az, aki Isten szerint való király volt, aki Istent lángoló szeretettel szerette, 15 éven keresztül üldözte őt Saul életre halára, és Dávid egy centit nem távolodott el Istentől. Egyszer csak megtette ezt a nagy bűnt, elkövette. Hogyan jutottam én ide? Mi vezetett engem ide? Mert hogyha abban az állapotában érte volna a kísértés Dávidot, amikor Istenhez közel volt, biztosan nem tette volna meg. És így imádkozik az 51. Zsoltárban, tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál, töröld el minden álnokságomat. 19. Zsoltárban meg így olvassuk, titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Dávid rájött, hogy valahol belül van a probléma, nem ott van a baj, hogy én tudom, hogy mi a rossz, mi a jó, és akkor én választom a jót, hanem egészen belülről fakadnak az én álnokságaim, az én titkos bűneim, azok, amelyek engem végül elvezetnek a nagy bűnökhöz. És Uram, azokat tisztíts ki belőlem, hogy azok ne legyenek ott. Nem is tudom, hogy mik azok. Mi a hitáltali megigazulásnak a lényege? Ugye a hitáltali megigazulásnak két alapvető pontja van. Ellen White fogalmazta ezt meg. Az egyik az, hogy az embernek minden dicsősége a porba hullik. Mit jelent, hogy minden dicsőségünk a porba? Nem azt jelenti, hogy magunkat Istenhez képest bepozícionáljuk a megfelelő helyre, mert elméletileg ezt mindenki ki tudja mondani, hogy én egy porszem vagyok. Akkor hullik az embernek minden dicsősége a porba, amikor rájön, hogy nem tudok szabadulni a bűntől. Képtelen vagyok, mert azt se tudom, hogy ki vagyok. Nem, hogy tudnék én a törvény szerint élni, hanem még azt sem tudom, hogy mi van bennem, és azt sem tudom, elkövetem a bűnt, és azt sem tudom, hogy hogyan követtem el. Hogy történhetett ez meg? Ott van bennem mélyen, nem csak a hajlam, mert ha tudom, hogy bűn és hajlam, megpróbálok ellenállt, de úgy jön ki belőlem, és úgy épül fel, hogy nem veszem észre. Titkos bűnök, álnokságok, amelyek ott vannak bennünk, és amikor ráébredünk arra, hogy hát ezek úgy átszövik az egész életünket, az egész testünket, hogy még csak nem is tudunk róluk, akkor jutunk el oda, hogy minden dicsőségünk a porba hull. És akkor tudjuk kimondani, hogy Uram, egyedül Te tudod ezt kitisztítani belőlem. Én többé nem erőlködöm, mert ennek nincs értelme. Majd Te rámutatsz, és megmutatod nekem, és megmutatod, hogy mikor kell nekem döntést hoznom, és hogyan, és csak egy dologra kell figyelnem, hogy akkor, amikor valamit értek, akkor ne azt tegyem, ami a Te szemeid előtt gyűlöletes. De Isten vezet végig ezen a pályán. A gyakorlatban mégis hogyan történik ez? Hogyan tudunk megszabadulni a gyakorlatban? Mert ha Isten megengedi a próbákat, és hogyha valamit elvesz tőlem, amire én olyan nagyon vágyom, ami nekem annyira fontos az életemben, akkor ettől én nem fogok többé rá vágyni. Hát dehogy nem, akkor még jobban fogok rá vágyni. Isten nem elvenni akarja a bálványokat. A próbákat sokszor azért engedi meg, ugye a gyerekeknek, amit mondta. Az is kapcsolódik ehhez a témához. Próbákat sokszor azért engedi meg, hogy az ember megismerje magát. Megismerje, hogy mi is van bennem. Ez is én vagyok. Képes voltam erre. Hát én azt gondoltam már, hát 15-20-25 éve én az Isten útján járok. Hát azt gondoltam, hogy most már nekem nincs olyan, ami engem meg tudna lepni. Hát egy próbában kiderül, hogy van. Van, akinek az önérzete. Van, akinek az utolsó szó a fontos. Vannak kisistenek. Vannak olyan keresztények, akik megismerték az igazságot, és forró szívvel akarják ezt továbbadni. És teszik is. Akkor is, amikor a másik nem akarja meghallgatni. Nem tudjuk, hogy milyen bálványok vannak bennünk. Nem ismerjük magunkat. A legjobb szándékkal is ott lehetnek bennünk ezek. Hogyan tudunk megszabadulni azoktól, a titkos bűneinktől és álnokságainktól, amelyekhez mindennél jobban ragaszkodunk? Először is Isten meg fogja nekünk mutatni, hogyha az ő útján maradunk és vele maradunk, akkor Isten ezt meg fogja. Ha kérjük, ahogyan Dávid is kérte, hogy tisztíts ki minden álnokságomból, titkos bűneimből szabadíts meg engem, akkor Isten meg fogja mutatni. De honnan lesz nekünk erőnk ennek ellenállni? Egyedüli erőforrásunk van, és ez a kegyelem ereje. Így lehet, hogy nem sokat mond nekünk, de Valójában ez az egyedüli erőforrásunk, és ehhez kell nekünk visszatérnünk. A problémánk az, hogy nem térünk hozzá vissza. Elcsépelté vált ez a kifejezés. Mit jelent, hogy a kegyelem ereje? A kegyelem ereje az Isten szeretete, ami megnyilatkozik az én életemben. Istent úgy tudom megismerni, hogyha közel megyek hozzá, hogyha tudatosítom magamban az ige által, hogy kicsoda ő, hogy ő mit tett értem, mit tesz nap, mint nap értem, hogy ő honnan húzott ki engem, hogyan keresett engem, amikor én még nem is tudtam róla semmit. És ha én az ő szeretetével nap, mint nap szembesülök, akkor én is kezdem őt szeretni. Én is kezdek ő hozzá közeledni. Ha nem teszem ezt, akkor távolodni fogok tőle. Istennel nem tudunk, az Istennel való kapcsolatunkat nem tudjuk stabilizálni egy bizonyos állapotban, az állandóan mozog. Nekünk állandóan táplálkoznunk kell az igével, és akkor kerülünk ő hozzá. Az egész Istennel való járásunk arról szól, hogy Istent megismerjük és megszeressük. Mert ha megismerjük és megszeretjük őt, akkor észre fogjuk venni azt, hogy Isten gyűlöli a bűnt. És én minél jobban szeretem Istent, annál jobban fogom gyűlölni azt, amit ő is gyűlöl. Mert egyre közelebb vagyok Istenhez. Nem fogjuk másképp meggyűlölni a saját bűneinket, csak úgy, ha Istent megszeretjük. Ha Istent megszeretjük, akkor elkezdünk megtanulni az ő szemével látni. Látni fogjuk azt, hogy ő hogyan lát, és én hogyan látok. És egy idő után, ha Istenhez közel vagyunk, akkor az ő szemével tudunk látni mindent, a magunk életét is. És a magunk életét is, mint egy röntgennel átvilágítva fogjuk meglátni. Az Isten szeretete, az ő kegyelmének az ereje, amelyet mi nap mint nap, amivel táplálkozunk, az fog ide elvezetni. Semmi más nem. Mert különben az az erő, ami bennünk van, az erősebb. Ugye beszélünk arról, hogy a Szentlélek az, ami az embert meg tudja világítani. A Szentlélek valóban ő teszi ezt technikailag, de a mi részünk az, hogy mi keressük az Istent. Mert minél jobban keressük őt, és minél jobban megszeretjük őt, annál nagyobb kaput fogunk nyitni a Szentléleknek, aki majd megvilágítja és megteszi azt a csodát, hogy én másképp lássak, másképp gondolkodjak. Más legyen számomra kellemes, más legyen kellemetlen, más legyen szeretnivaló, és más legyen gyűlöletes, mint ami eddig volt. Más megoldásunk nincs, és az ember eljut oda, hogy meg fogja gyűlölni azokat a bűnöket is, amelyeket korábban még csak bűnnek sem gondolt. Azokat a rossz tulajdonságait, azokat a belső dolgait, amelyekről nem tudott, amelyeket eddig teljesen ártatlannak vélt, és végül mindent le tud tenni az Isten lábainál. A hitáltal megigazulás az egy folyamat, amit az Isten végez el az emberért. Az embernek csak hagynia kell magát ezen az úton végigvezetni. A világ fejedelmének akkor nem lesz bennünk semmije, hogyha mi Isten lábához mindent leteszünk. De tényleg mindent. Mindent. Ami itt a Földön számunkra életet és értéket jelent. Ha úgy tudunk tekinteni vagyonunkra, egészségünkre, terheinkre, álmainkra, vágyainkra, de még a családunkra is, feleségünkre, gyerekeinkre, mindenre, amiről inkább lemondanánk, mint hogy Istennek fájdalmat okozzunk. Lukács 14:26-ban így mondta Jézus, ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Nem arról van szó, hogy le kell mondjunk a családunkról, és elmenjünk Pápua Új-Guineába misszió munkát végezni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a választás elé kerülhetünk. Lehet, hogy valaha választás elé kerülünk, hogy vagy a családom, vagy Isten. Sajnos legtöbbször ezt a család állít minket választás elé, ha megtörténik, hogy most vagy minket választasz, vagy engem választasz, vagy az Istent választod. És hogyha ha le kell mondani a családról, akkor nem úgy mondunk le, hogy mi lemondunk róluk és elhagyjuk őket, vagy a szeretteinkről, hanem sajnos az úgy szokott történni, hogy mi Istent választjuk, és ők fognak minket elhagyni. Tehát ne arra gondoljatok, hogy nekünk ilyen szörnyűséget kell tennünk. Adja a Jóisten, hogy senkivel ne történjen ilyen. Senkivel. De ha megtörténne, ha választás elé kerülnénk, akkor le tudunk-e mindenről mondani? Akik itt ülnek, legtöbben már nem gyerekek, bár voltak szép számmal gyerekek is, és legtöbben itt már voltunk szerelmesek, talán még reménytelenül is. És emlékszünk talán arra is, hogy mennyire rossz volt azt arra gondolni, hogy amikor valaki reménytelenül szerelmes, hogy a szívem vágyát nem tudom elérni, mert valami közöttünk van. És az ember mennyire gyűlöli azt, ami közöttünk van. Semmit nem gyűlöl annyira, mint azt, ami megakadályozza, hogy ami tőlem karnyújtásnyira van, azt elérhessem. Hogyha mi Istent szeretjük, akkor gyűlölni fogjuk a bűnt. Mert a bűn az, ami Isten és közöttem van. És hogyha Istent forrón szeretem, akkor mindennél jobban fogom gyűlölni a bűnt, mert egyedül az, ami engem Istentől elválaszt. És hogyha felfedezek magamban valami olyan vonást, ami nem az Istené, amiről tudom, hogy ez a világ fejedelmé, akkor azt is gyűlölni fogom, mert Istentől választ el. Ez a megoldás. Így fogjuk megtalálni mi is őt. Ez a győzelmünk titka. Tudjuk-e gyűlölni azt, ami elválaszt Istentől? Tudjuk-e gyűlölni annyira, hogy lemondjunk mindenről, szívünk kívánságairól és vágyairól is, akár az életünkről is? Várjuk Krisztus visszajövetelét, és tudjuk, hogy ez a küszöbön van. Sokan próbálják kiszámolni ezt a napot, és kutatják az idő titkait, de nem ez visz el minket Jézus második eljöveteléhez, hanem az, Jézus arra vár, hogy átengedjük neki az életünket, és megtisztíthasson. Megtisztítson minden bűneinkből, minden titkos bűnünkből, és minden álnokságainkból, mert népet készít, és amíg ez a nép nem készül el, addig nem jön el. Rajtunk áll, hogy ezt Krisztus meg tudja-e tenni. De mielőtt ezt megtenné, a világ fejedelme el fog jönni, hogy megrostálja ezt a népet, mint a búzát, és magával vigye azt, ami az övé. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogyha eljön ez a pillanat, akkor ne találjon bennünk semmit. Mi is ki tudjuk mondani Jézussal együtt, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Amen.
A befejező imádsághoz, akinek tetti, kérem, térdeljünk le.
Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted Jézus Krisztus nevében, és megrendülve köszönjük meg neked, hogy megmutattad, hogy milyen is az emberi szív valójában. Olyan nehezen állunk ezzel szóba, hiszen mi kívülről nem ezt látjuk. Ünnepélyes arcokat látunk egymás között, és kedvességet sokszor. De te mélyen belelátsz a mi szíveinkbe, és látod azt a sok szeplőt, sömörgőzést, betegséget, amely ott van, amiről mi nem is tudunk, és sajnos sokszor nem is akarunk tudni róla. Urunk, kérjük, légy segítségül nekünk, a mi hitetlenségünkben, a mi szűk látókörünkben, nyitogasd a mi szemeinket, mutasd meg nekünk, hogy valójában milyenek vagyunk, mennyire hitványak vagyunk, és nyomorultak te előtted. Urunk, erősítsd meg, hogy ezt is el tudjuk egyáltalán fogadni, és ezzel szóba állni, hiszen még erre sem vagyunk képesek, ehhez sincs sokszor erőnk. De legfőképpen kérjük, hogy vezess ki ebből minket. Fogd meg a mi kezeinket, és ahogyan egykor Lótot az angyalok kivitték a városból, akkor is vigyél minket, ha mi nem akarnánk, mert tudjuk, hogy ez a jó, ez a kedves te előtted, és nekünk is ez a ez az igazi boldogság. Amit te nekünk adni akarsz, az semmi ahhoz képest, amelyekhez mi úgy ragaszkodunk, és úgy szorítjuk magunkhoz, minthogyha abban lenne mindenünk. Pedig ez mind elveszik, ez mind semmi, ez mind szenvedés. Istenünk, kérjük, segíts nekünk ebben a küzdelemben. Szívünkből vágyunk te veled ezen az úton végigmenni, és végül visszanézni abból a dicsőségből, és neked hálát adni, hogy ezt a nagy dolgot megtetted velünk. Urunk, reméljük, hogy majd ott leszünk te veled az Isten országában, és erre mint egy emlékként tekintünk vissza. Köszönjük, hogy te hozzád fordulhattunk, köszönjük, hogy számíthatunk, és tudhatjuk, hogy te vagy, aki ebben az egész küzdelemben az erőt adod, a vezetést, a támogatást, a vigasztalást és mindent. Jézusunk nevében. Amen.